Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Mahajan Dász Pálot Péter. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és beszélgető partneremet, Csétanya Prabhut.
Haré Krishna!
Akit most úgy kérdeznék, mint a Pádajátra nagy vezér egyéniségét.
Haré Krishna újra!
Holnap kezdődik a Pádajátra, és erről szeretnék több kérdést föltenni. Az első igazából az lenne, hogy be tudnád mutatni ennek a tevékenységnek a történelmét. Indiát, hogy Indiában hogy kezdődött, és hogy kezdődött Magyarországon.
A Pádajátra az valójában egy hagyományos zarándok út, ugye a páda az azt jelenti, hogy láb, és a játra az pedig egyféle közösség. És Indiában, illetve hát nem csak Indiában, hanem ahol hindu közösségek élnek, ők most is rendszeresen gyakorolják ezt a mondjuk így, hogy zarándok formulát, zarándok út formát, amikor az emberek gyalog nekivágnak a szent helyek meglátogatásának. Egyféle El Camino, aminek itt ugye Európában hihetetlen nagy kultusza van, Indiában ez teljesen általános, hogy százak, ezrek, vagy akár tízezrek fölkerekednek, és gyalogolnak keresztül kasul az országon, Gangeshez, egy-egy különleges szent templomhoz, egy-egy különleges szent zarándokhelyre. A hagyomány ugye abból fakad, hogy mondjuk egy pár száz évvel ezelőtt nem is volt semmilyen más lehetőség a zarándokutak meglátogatására, mint hogy az ember felkerekedett és ballagott. Az egyik szentírásunk, a Chaitanya Charitamrita nagyon szép leírást ad erről, hogy amikor Chaitanya Mahaprabhu Bengálból Jagannath Puriba költözött, Navadvipból vagy Mayapurból Jagannath Puriba költözött, az körülbelül 600-700 kilométer, hogy a hívei, a társai, a bengáli társai minden évben felkerekedtek, és akkor lesétáltak Jagannath Puriba. Ott eltöltöttek egy pár hónapot az úr Chaitanyával, majd visszasétáltak.
Egy pár hónap alatt visszasétáltak?
Körülbelül egy hónap az út. Azt mondják, ez körülbelül egy hónapot vesz igénybe, hogyha sétálsz, mész, akkor ugye úttalan utakon, vagy hát földutakon, csónakokon, ahogy akkor abban az időben el lehetett jutni. Hát most egy éjszak alatt levisz a vonat, Navadvipba fölülsz a vonatra, és délután este felé, és másnap délelőtt Jagannath Puriban leszállsz a vonatról, de ez abban az időben egy hónapig tartott. A lényeg, hogy az ISKCON ennek a hagyománynak az alapján szervezi a Pádajátra nevű, mondanám, hogy zarándokutak, de ez a Pádajátra a mi életünkben már nem olyan zarándokút, ami szent helyeket látogat, hanem olyan zarándokút, amikor Krisnát és a Hare Krishna Mahamantrát elviszük az emberek közé. Hagyományosan a Pádajátra, most az a hagyomány, az ISKCON hagyományai szerint is Indiában az ökrösszekérrel történő zarándoklás, ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy a hívek fölülnek az ökrösszekérre, és akkor a szegény ökör ballag, mi meg csak ülünk, hanem az ökrösszekéren fel van építve egy szép oltár, általában Gornitai Murti van az oltáron, vagyis Chaitanya Mahaprabhunak és az Úr Nityánandának a formái, és a bakták pedig mennek az ökrösszekér előtt egy nagy kirtannal. Zenélnek, énekelnek, végig énekeljük a Hare Krishna Mahamantrát, és akkor így faluról falura, városról városra. Nagyjából ez az alapja ennek a, már én nem is tudom, hogy milyen nevet a pádajátra, a pádajátrának. Ez így jó, ez maga a márka név.
Igen, ezt hallottam, hogy ez Indiában azért nem is egy csapat van, hanem egyszerre több, hiszen hát Indiának hatalmas területe van.
Hát India olyasmi, mint Európa, ugye 28 ország, egymás nyelvét sem értik, egymás írását sem tudják elolvasni, ellentétben legalább ugye mi Európában, ha nem is értjük a spanyolokat, de ugyanazokkal a latin betűkkel írunk, és több csapat járja Indiát, egész évben mennek, talán a monszun idején van egy kis szünet, ugye amikor minden nap esik az eső, nagyon nagy a forróság, nagyon nagy a meleg, és minden nap zuhog az eső, akkor van egy néhány hónapos leállás, ez egy-két hónapos leállás, aztán pedig mennek, zarándokolnak.
És Indiában is az a felállás a csapatnak, hogy grihaszták, brahmacárik, mindenki mehet?
Mindenki mehet, de Indiában alapvetően brahmacárik, vagyis szerzetesek, nőtlen szerzetesek csinálják, vagy ők vesznek részt rajta. És grihaszták, családosok általában úgy csatlakoznak, amikor az ő falujukba, vagy az ő városukba érkezik a harinám, a pádajátra, a menet, akkor csatlakoznak. És ugye a hagyomány szerint, hogyha jön egy ilyen zenés, táncos felvonulás, ami az urat dicsőíti, akkor a házigazda ugye kitárja az ajtót, fogadja őket, vagy hogyha csak vonul a csapat, akkor fellocsolják az utat a harinám előtt. Van egy kis falu West Bengalba, Éka Csakra, ott harinámoztunk többször is, és ott még megvan ez a hangulat. Az kis vályokházakban élnek az emberek, kis poros utcák vannak, nincs is leaszfaltozva, lekövezve az út, és kijönnek, fellocsolják az utat, hogy ne porozzon. Van, aki virágot szór, beszaladnak, egy kis édességet hoznak ki, megkínálják a csapatot egy kis édességgel, és persze csak egy pár perc, amíg elvonulunk a énekelve, zenélve a ház előtt, megyünk is tovább. Igen, volt egy helybeli fiatalember, akkor beszaladt, kihozott egy Prabhupát könyvet, és akkor így mutatta magasra, hogy neki van Srila Prabhupától egy könyv, az odadás nektárja. Szóval az emberek akkor még nagyon-nagyon, vagy az emberek ott Indiában, nem hogy még most is, nagyon lelkesen fogadják ezt. Vrindávanban a harinám során, főleg amikor szanyászik is jönnek, ők vezetik mondjuk Govinda Maharaj, Sivara Maharaj, Indagyumna Számi, vezetik a, vagy más vezető bakták, vagy idős bakták, akkor a lojbazárban az árusok ajándékot adnak, hogyha olyan a virágfüzért ajánlanak, hogyha egy ruhabolt előtt mész el, akkor kiszaladnak, és akkor adnak egy szett sejemdóti, vagy sejemdóti szettet, vagy sejemöltözet szettet, hogyha valaki más bolt előtt, attól függ, hogy mit árul az árus, milyen bolt előtt megy el a harinám. Szóval ez nagyon erősen benne van még a hagyományos életükben, hogy egy csapatot, akik egy zarándok úton vesznek részt, és még hogyha az a zarándok út az csak néhány utcát érint, csak kijössz a templomból, mész egy kört és visszatérsz a templomba, ha az Úr Szent nevét énekled, az zarándok út, akkor az emberek azt úgy tekintik, hogy itt az Urat hozzák, itt most az Úr érkezik, és nagyon boldogan és lelkesen fogadják.
Hát itt van a tradíció, most akkor repüljünk át Magyarországra, hogy itt hogy fogadták az emberek, és hogy mióta van, mikor kezdődött, melyik évben?
Itt Magyarországon 94-ben volt először pádajátra, volt egy nemzetközi csapat. 1996-ban volt Srila Prabhupád 100 éves, ugye akkor volt ez a centenáriumi év, és az volt a tervük, hogy nem tudom, hogy mikor indultak, talán 90-91-ben, hogy Londonból, vagy Dublinból elmennek ökrös szekérrel Moszkvába. És ők minden évben májusban összegyűltek, és májustól úgy szeptember végéig járták az országutat. Volt közöttük kanadai, ausztrál, olasz, aztán persze az adott országból mindig, ahol éppen keresztül mentek, ugye helyi Krisna hívők, helyi bakták, nem is tudom, hogy kik még. És az ökrökök olaszok voltak, Vrindávaniak, és ahogy mondtam, elindultak Dublinból, aztán Anglia, áthajóztak Franciaország, elmentek Párizs, aztán kanyarodtak Spanyolország felé, Portugália, aztán vissza újra Dél-Spanyolország, Dél-Franciaország, akkor lementek Olaszországba, lementek, nem is tudom, hogy meddig mentek le Olaszországba, aztán visszajöttek fel Olaszországba, Szlovénia, és akkor így érkeztek 94 nyarán Magyarországra. Igazából én ott tanultam ezt
a szervezést.
Vagy ennek a szervezését, hogy egyáltalán ott láttam, hogy van egy ilyen életstílus, hogy az ember pádajátrázik, hogy megy és énekli a Hare Krishna Maha mantrát, aztán alszik, ahol talál szállást, aztán megy tovább. Én voltam a magyarországi, az egyik magyarországi segítőjük, és az úgy néz ki, hogy ugye van egy ökrösszekér, áll ott áll rajta gornitáj, az a kis templom, és az ökrösszekér sétál faluról falura, a harinám megy előtte, bakták énekelnek előtte, aztán ezen kívül van egy kis furgon, amiben a konyha felszerelést, meg az egyéb mindenféle tábori felszerelést szállítjuk, mert a bakták itt nem viszik magukkal a felszerelésüket, pont elég egy mridangával a nyakadba, vagy harmóniummal a nyakadba, vagy úgy menni. És aztán egy másik kis autóval jártunk mindig előre, egy pár napra megszerveztük a szállást, körülbelül 10-15 kilométerenként kellett, mert azok úgy számoltuk, hogy az ökrök körülbelül annyit tudnak menni. Az azt jelenti, hogy hát Zalába, Somogyba jó volt, mert ott közel vannak a falvak. Általában ugye itt a Dél-Dunántúlon apró falvak, de közel vannak egymáshoz. És akkor megkerestük a helyi polgármestert, vagy iskolaigazgatót, vagy valakit, hogy engedje meg, hogyha sehol máshol, akkor legalább a sportpályán tudjunk sátorozni, vagy a sportpálya mellett, akkor tudtak nekünk nyitni mosdót, tudtunk zuhanyozni, tudtunk vizet vételezni, és akkor így ballaktunk. Hogyha nagyobb szerencsénk volt, akkor tornateremben aludtunk, vagy művelődési házat kinyitották. És akkor ez a 94-es pádajátra, ez bejött Rédicsnél, mentünk egy kis kört, Somogyvámos, aztán Keszthely, Pápa, és Rajkánál talán. Azt hiszem Rajkánál, akkor elvették az országot. Igen, és akkor mentek Szlovénia, és úgy kanyarodtak tovább, mentek tovább.
És a teljes magyar csapat, az mikor alakult ki?
Akkor utána volt, igen. Akkor volt egy évszünet, nem tudom, hogy mit csináltam 95-ben, de 96-ban, ugye akkor volt a centenárium év, és akkor nyitottuk a templomot Krisna völgyben.
Igen.
Akkor volt Rádas János Szundar beavatása, templomnyitás, mindenféle hihetetlen fesztivál. És akkor fölmerült az ötlet, hogy csinálhatnánk egy kis pádajátrát, hogy még jobban emeljük ennek a templomnyitásnak a fényét. És akkor a templomnyitás előtt két héttel, hogy a templomnyitás a szeptember 5-6-án volt, és akkor az előző két hét, szóval augusztus végétől ökrös szekérrel körbe mentünk ott Krisna völgy körül. Ott volt egy ilyen kis vendégszállító ökrös szekér, amit átalakítottunk.
Ja, akkor már magyar
ökrök. És ez már csak nagyjából evriek voltak. Hát 12-en voltunk, ahogy emlékszem. Antarti Prabhu volt a aki a ökrös szekeret hozta, ő volt a sofőr, így, és a többiek egriek voltunk mindannyian. És akkor elindultunk föl Lengyel-Tóti, Balatonboglár, Fonyód, Balaton keresztül Marcali, és akkor úgy leszivárogtunk egészen Jutáig. Kaposvárig már nem értünk le, mert akkor kiszámoltuk, hogy akkor nem értünk volna vissza a templom avatásra a Krisna-völgybe. Szóval Jutáról visszafordultunk.
De egy falu megint egy nap volt.
Körülbelül ennyi, hát egy vagy két falut tudtunk. Hát ugye az Ökrösszekérrel nem tudsz menni annyira sokat, 10-15 kilométer. Balatonnál mentünk, nagyon meleg volt, és akkor egy kicsit nagyobbat kellett menni, mint 15 kilométer, lehet, hogy 17-et vagy valamit. És amikor nagyon meleg van az ökröknek, nagyon csorog a nyáluk. Uh-huh. Így nagyon folyt a nyáluk, de amúgy meg bírják, szóval sokkal többet tudnak dolgozni, mint ennyi. De akkor az emberek már egy kicsit ilyen furcsán néztek, hogy hát miért krisnások kínozzák az állatokat. Hát itt már mindjárt meghalnak az állatok, itt már folyik a nyál a szájukban. Úgyhogy már csak az emberek, a jó összkép miatt se mentünk olyan túl sokat.
De akkor igazából ez olyan volt, hogy tudták már, hogy Krisna völgy ott van, tudták, hogy krisnások már vannak ott a környéken, csak most a krisnások mentek házhoz.
Igen. Hát már 94-ben, amikor pont ugyanúgy ott a mi környékünkön volt, a Csömend nevű faluba, Marcaliból érkeztünk Csömend felé, és körülbelül 25-30 helybeli, főleg asszonyok, férfiak is ültek ott a falu szélén az árokparton, ilyen domboldalba, és vártak minket, mert hallották, hogy jövünk, nem tudták, hogy kik, ugye 94-ben vidéken még Magyarországon azért keveset tudtak a krisnásokról, és tudták, hogy jövünk, hallották, hogy jövünk, meg hát Krisna, hogy hallottak, hogy ott egy néhány tucat kilométerre arrébb van valami krisnás valami, szóval tudták, hallották, hogy jönnek, csak nem tudták, hogy kik jönnek. És akkor ott vártak minket a domboldalba, a falu táblánál. Akkor ott megálltunk, bemutatkoztunk, örvendeztek, és akkor mentünk
csak
tovább.
Úgy megengedték, hogy átmehessetek a falu.
Nem, ráadásul akkor ott szálltunk meg a faluba, ott a művelődési házba, igen, utána Csömenden, utána még egyszer voltunk 2 év múlva, csömendi polgármester, nagyon kedves volt, nagyon barátságos volt. És abban az időben akkor ez egy ilyen nagy csoda volt. Nagykanizsán, amikor végigmentünk, akkor megállt a forgalom, már így a gyalogosok megálltak, és így néztek, hogy itt a szélső sáv, mondjuk aki nem tudom, a 4-sávos úton mentünk a szélső sávba, az autóforgalom azért úgy ment, és a gyalogosok megálltak, és akkor meg kellett állnunk a zenével, és egy pár szóba bemutatkozni, hogy akkor jó napot kívánok, mi vagyunk a krisnások, és akkor most így gondolunk keresztül Kasul az országban. Ugye most már azért, hogyha krisnást látnak, az emberek így nem csodálkoznak, nem rökönyödnek meg, azért Magyarországon nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki még, hát olyan biztos, hogy minimális, aki még nem is hallott rólunk soha, de az is nagyon kevés, aki nem látott minket, nem ismerne föl minket, hogyha meglát.
És hát mondtad, hogy Indiában még a Prabhupád könyvet is kihozták, és hogy adtak valami kis ajándékot, hogy itt kialakult az évek során, hogy az emberek jöttek és valamit segítettek is?
Igen, eleve a Pádajátra úgy önfenntart, hogy ugye abból élünk, amit útközben adnak az emberek, és főleg amíg, mert most már nem mostanában, majd erről beszélek egy kicsit később, nem járunk Ökrösszekérrel, de amikor Ökrösszekérrel jártunk, akkor nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt kaptunk, az emberek nagyon lelkesek voltak abban, hogy egy kicsivel hozzájáruljanak az arándokút sikeréhez. Mindenhol hoznak ki valamit, és nem mindenhol, nagyon sok helyen. És akkor mennek a csapat mellett szankirtanosok, akik könyveket adnak, vagy szórólapot osztanak arról, hogy oké, mi az, ami most itt látható, mi ez a történet, miért éneklünk, mit éneklünk, mit csinálunk most itt éppen a faluban vagy a városban. És aztán adományokat kérnek, adományokat gyűjtünk, és az emberek általában nagyon-nagyon pozitívak, szóval nagyon kevesen vannak azok, akik mondjuk így, hogy barátságtalanul viszonyulnak a dologhoz, mert az mindenki számára hogy mondjam, tiszteletre méltó, hogy, hogy valaki zenél, énekel keresztül a, az országon, és a, mert ugye ez egy fontos, hogy ennek a pádajátrának van egy üzenete is. Szóval mi nem utcai zenészekként megyünk, mi nem utcai muzsikusok vagyunk, nem a szórakoztatás a célja a dolognak, azzal együtt, hogy persze egy kedves, szép látvány az emberek számára, és, de ez egy, a szórakoztatás az egy mellékterméke az ügynek. Ugye a cél az, hát az elsődleges cél az, hogy énekeljük Isten szent neveit, a szószoros értelmébe vett zarándokút, és a másik cél az, hogy egyféle ilyen demonstráció, hogy az embereknek a figyelmét felhívjuk a drog, alkohol, erőszak ellenesség, vagy elleni harc, vagy, a, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazza.
A tiszta élet.
A tiszta, ez az, köszönöm, igen, a tiszta élet.
Igen.
A mottunk az minden évben az, hogy drog nélkül, alkohol nélkül, erőszak nélkül. És igen, a tiszta élet fontosságára való...
A tiszta élvezet.
Igen, a régen volt az, igen, a tiszta élvezet című. Szóval igen, ez a tiszta élvezet című programsorozatnak volt abban az évben például az egyik eseménye. És akkor az emberek ezt érzékelik, mert a drog, alkohol, erőszak többé-kevésbé mindenkinek jelen van az életében. Ha nem a személyes családi életében, akkor a szomszéd, a osztálytársa, a munkahely, szóval valahol a közvetlen környezetében találkozik ezzel. Hogyha nem más, hogy akkor csak közlekedés közben, csak azért, mert elfelejtett kitenni az indexet, és úgy váltott sávot, vagy nem vette észre, hogy már zöld a lámpa, mert éppen egy picit elgondolkozott, és már 2 másodperce zöld az a lámpa, és ő még mindig nem indult el, már akkor találkozik azzal, hogy vagy nehogy Isten káromkodnak rá, hogy ordítanak, hogy mi van, elaludtál.
És kilenc.
Ez volt 96, igen, ez volt az első saját.
Utána minden évben volt?
Nem, akkor a következő 98-ban volt, mert ugye ehhez mindig kell egy csapat. Itt az a titok.
Kitartó.
Igen, kell, hogy legyen egy mag, az egésznek legyen egy magja, akik az elejétől a végéig fognak menni, akik az egészet viszik. Mert nagyon sokan vannak, akik részt vesznek rajta, vagy részt vesznek benne, szívesen részt vesznek benne, de nincs 2 hetük, 3 hetük, vagy 1 hónapjuk, vagy később már ugye ez fölfejlődött, hogy egész nyáron mentünk 3-3,5 hónapig. Szóval nincs annyi idejük, vagy energiájuk, hogy ennyit beletegyenek, ennyit ráfordítsanak, és csak 1-2 napra jönnek, 1-1 hétre jönnek, de kell, hogy legyen egy magja a pádajátrának, akik viszont végigviszik, akikhez a többiek tudnak csatlakozni. Szóval 97-ben akkor éppen átköltöztem Veszprémbe, hogy emlékszel, akkor vettem át Veszprémet, és akkor a csapat, az EGRI csapatot meglettek osztva erőink, így, és aztán 98-ban jött újra az ötlet, Sila Sivaram Maharaj mondta, hogy csinálhatnánk megint egy pádajátrát, és akkor az lenne, hogy ő legyalogon lesétál Miskolcról Krisna völgybe. És akkor ennek az volt a mottoja, hogy lélektől lélekig, ugye Tóth Árpád idézet alapján. Ugyanez volt a célunk, hogy fölhívjuk az emberek figyelmét, egy pozitív, hát pozitív érték, az érték az már pozitív, szóval egy értékre, és ez pedig az, hogy sokkal fontosabb a kapcsolat, mint bármi más. És ez a lélektől lélekig, ugye ez ezt jelenti, hogy legyünk figyelmesek egymásra, mint személy, mint ember. És akkor 98-ban, de akkor már nem vittünk ökröket, nem vittük őket, jöttek ők a saját lábukon, de akkor már nem ökrök szekérrel csináltuk, hanem csak gyalog jöttünk, szekér nélkül. És akkor az 3 hétig tartott Miskolcról
Krisna völgyig.
És
Sivaram Maharaj végig?
Volt, amikor ott kellett hagynia a menetet, mert mit volt valami találkozója itt Budapesten, akkor eljöttek érte, bakták, elhozták Budapestre vissza, de igen, ott...
De ő általában mindig valamilyen kis, ha nem is végig, de ott volt.
Igen, ő ott volt, majdnem azt hiszem egy vagy két nap, amikor nem volt jelen, mert már úgy, hogy jön, csak akkor estére vissza.
Ugye az évek során is ő azért valamennyit.
Igen, valamennyit részt vett. Igen, akkor egy-egy hétre kitelepült ő is sátorral, akkor nagyon szeret sátorban lakni, sátorban aludni. És jött akkor Harinámot vezetett, jött a menettel. És akkor utána megint volt egy kis kihagyás, és 2002-ben kezdődött az az időszak, amikor onnantól kezdve minden évbe tartottunk Pádajátrát. 2002-ben csak egy kéthetest csináltunk. Egerből lesétáltunk Krisna-völgybe, az majdnem ugyanúgy, mint a 98-as. És aztán kitaláltuk, hogy ezt lehetne csinálni egész nyáron, szóval miért hagyjuk ezt abba, mert annyira jó program, ahogy beszéltünk az előbb is róla, annyira jó volt, pozitív a fogadtatás Magyarországon, vagy fogadtatása volt a Krisna-tudatnak Magyarországon, a vidéki Magyarországon, hogy rájöttünk, hogy ezt nem szabad abba hagyni. Amíg az időjárás engedi, addig lépni kell. És akkor 93-ban majdnem három hónapos volt, azt hiszem, 2003-ban, mit mondtam? 2003-ban, akkor elindultunk Budapestről, lementünk a 6-os úton Mohácsig, aztán Pécs, akkor Szigetvárnál elindultunk északra, Kaposvár, Krisna-völgy, akkor megkerültük a Balatont, egy teljes kör Keszthely, és Balatonfüred, Siófok, vissza Fonyód, újra Fonyódnál el Zalaegerszeg, és Szombat egy Kőszegen hagytuk abba. Ez 800 km volt, ez volt az első ilyen nagy, és körülbelül 20-25-en voltunk, akik a csapatnak a magját alkották, de volt, amikor ott volt Sivaram Maharaj is, ugye az külön lelkesítette a baktákat, volt, amikor 30-an vonultunk, 35-en. Kaposvárra pedig bejöttek a krisna-völgyi bakták, és ott egy 60-70 fős harinámot tartottunk.
Egy demonstrációt.
És akkor mindenhol ugyanígy, vagy tornatermekben laktunk, vagy sportpályán sátoroztunk, művelődési házba, amit éppen az adott falu biztosítani tudott, vagy település biztosítani tudott a számunkra, hogy 25 ember le tudjon táborozni.
Azért ez nagyon óriási volt erőfeszítés, de hát ez a,
igen, ez a
lelki eredmény.
Menni minden nap. Amúgy a legnehezebb az első egy-két hét, mert főleg a irodában ülő emberek, vagy a otthon ülő emberek, ugye nincsenek hozzászokva ilyen fizikai igénybevételhez, hogy akkor neki indulsz, és akkor naponta mész 10-15. Akár 20 km, de úgyhogy közben zenész, mert mint túra teljesítmény ez nem sok, szóval egy túra teljesítmény 15 km, az nem lehet, hogy egy postás is
érdekel,
igen, közben énekel, zenész, táncolsz, integetsz, és
bagász,
igen, így van. És akkor a Harinám csapattal, a zenész csapattal pedig jön mindig egy 4-5-6 fős, 8 fős, attól függ, hogy mekkora településen vagyunk, szankirtanos csapat, könyvosztó csapat, akik meg, ahogy előjönnek az emberek, kijönnek a házaikból, kinéznek az ablakon, megállnak az utcán, akkor oda mennek hozzájuk, könyvet adnak, szórólapot, adományt kérnek, és akkor így megyünk tovább.
Egy fontos része azért van még, amit nem kérdeztem, a prasádom, hogy az hogy volt megoldva. Hogy volt, tehát ilyen fizikai munkához kell bőséges étkezés.
Úgy volt, hogy az első években, hogy ez a... Hát amikor ökrőszekér volt, akkor mondtam, ugye volt egy kis furgon, amiben szállítottuk a konyha felszerelést, és akkor ahol éppen szállást kaptunk, megálltunk, ott felállítottuk a kis konyhát. Volt olyan, hogy igen, akkor a 98-oson Tulasi Prabhu volt a főszakács, és akkor azzal kezdődött mindig, hogy elindult a csapat, a Harinám csapat, akkor a konyha felszerelés, meg akkor csak 12-en voltunk, ugye ez a 96-os és a 98-as, 98-ason se voltunk annyira nagyon sokan, de mondjuk a 96-oson elindult a Harinám csapat, és egy Trabantnak a csomagtartójába volt bepakolva a gázpalack és a kis, mi ez, gázfőző és az edények, ez az. Akkor elmentünk a falu széljére, ott rőzsét gyűjtöttünk, mert a kis gázfőző az pont arra volt elég, hogy a csonszot megcsináld, meg ha nem tudom, hogy felolvasd a vajat, vagy ilyenek. És rőzsét gyűjtöttünk, akkor megérkeztünk a következő szálláshelyünkre, táborhelyünkre, ott kinéztük, hogy hol tudjuk megépíteni a szabad tűzhelyünket, akkor téglát gyűjtöttünk, vagy köveket kerestünk hozzá, felállítottuk rá a nagy fazekat, alát gyújtottunk a rőzsével, és az pont Balarám ünnepe volt, Balarám születésnapja, az úr Balarám születésnapja, amikor egy egész lakomát főztünk, szóval nem is csak egy egyszerű vacsorát, egy egész lakomát főztünk a szabadtűzön, de közben elkezdett esni az eső, és egyre nagyobb csepek, ding-ding. Na most, amikor a forró olajba sül a pakóra, és közben esik bele az eső, és akkor mondom tulajdonképpen, hagyjuk abba, nem, ezt már meg, és akkor már csak egy tucatnyi volt, vagy két tucatnyi, amit ki kellett sütni, és akkor egy nagy esernyővel álltam a vok fölött, az edény fölött, hogy legalább abban ne essen bele a forró olajba, ne zuhogjon bele a víz. Mi áztunk, mi ránk esett, mi nem voltunk olyan érzékenyek, mint a forró olaj, és akkor így sütöttünk, főztünk. És 2003-ban akkor vásároltunk egy, mivel úgy készültünk, hogy akkor ez most már hosszú távú, vásároltunk egy ilyen kis büfékocsi, ilyen vontatható, utánfutóként vontatható büfékocsit, azt átalakítottuk állandó konyhává, és aztán azzal mentünk, akkor azzal egyszerű volt, csak leraktuk akárhol, könnyű volt, áramot kellett, egy konnektorra volt szükségünk, meg hogy vizet tudjunk vételezni, egy hosszú slaggal oda tudjuk húzni a vizet, és aztán onnantól kezdve már olyan volt, mint egy csodálatos templomi konyha, mint egy murti konyha, ahol bármilyen ételt, bármit meg lehetett csinálni, bármit meg lehetett sütni, főzni.
Most 2017 van a legutolsó, mikor volt? 2 éve?
Úgy van, hogy 2009-ben volt egy... 2003-tól ilyen 3 hónapos volt, minden évben elindultunk úgy május utolsó hetében, olyan 20-a körül, 20-25-e körül, és augusztus közepéig végéig mentünk. Szóval valamikor 3,5 hónapig sétáltunk. Aztán 2009-ben, már nem emlékszem pont, de valami szervezési okok miatt csak 2 hétig tartott, akkor csak egy 2 hetes tartottunk, és aztán utána hosszú évekig megállt ugye az különféle átszervezések miatt, mert ennek a pádajátrának az EGRI csapat volt
az alapcsapata.
És aztán az én életemben is változás történt, az EGRI csapatot is átszervezték, ugye a szerzetesek Krisnavölgybe költöztek, vagy Budapestre. És 3 éve kezdtük újra, de akkor csak ilyen kis egyhetes programokkal.
Ja igen, tavaly is volt.
Már tavaly előtt és azelőtt is volt. Igen. Szóval 3 évvel ezelőtt kezdtük egy hétre budapesti fiatal baktákkal, fiatal és idősebb baktákkal kitelepültünk Egerbe, és akkor ott Eger környékén harinámoztunk. Akkor 2 éve is ott, és akkor tavaly itt Budapest környékén egy 4-5 napig, és az utolsó 3 napra pedig letelepültünk Lepsénybe, és akkor ott a Balaton környékén harinámoztunk.
Akkor elérkeztünk 2017-re, de azt a szünet után, ami egy bhajan lesz, folytatjuk Chaitanya Prabhuval.
Samsara dhavana lalita loka tranaya karunya gana ganatva Tasya kaya nanguna navasya vande guru shri charanarvinda
Tasya kaya nanguna navasya vande
putra madhya manasura sena
magazinja. Tovább folytatjuk a beszélgetést Chaitanya Prabhuval. Most elérkeztünk 2017-re, az aktuális pádajátra időpontra. Ez az adás, mikor lemegy, akkor már egy hete úton vannak, de most, aki még eddig nem volt, az most meghallhatja, hogy milyen lesz az ezévi pádajátra. Kik mennek? Milyen útvonal?
Ugye holnap indulunk, de az első az, hogy letelepülünk a Balaton környékére, mert csak két hetünk van. Most az előző évekhez képest ez a változás, hogy duplájára növeltük az időtartamot. Ami igazából kezd hasonlítani, vagy jobban hasonlít arra az élményre, ami a pádajátra élmény, mert amikor valami csak egy hétig tart, akkor az első egy-két nap, amire így ismerkedsz az új helyzettel, és akkor itt lakunk, így élünk, itt így fogunk zenélni, így fogunk enni. Aztán van egy-két nap, amikor csinálod, és aztán amikor már ott vagy eltelt négy nap, akkor már csak az, hát igazából holnap után vége, holnap után vagy azután már vége is. Szóval még nem is volt időd elkezdeni így fölvenni ezt a hangulatot, ezt az életritmust. Már vége is lesz. A két hét akkor az már jobban, mert az első pár nap, amíg belerázódsz, és akkor nincs az benned, hogy na de két nap múlva, holnap után már vége, hanem igen, és akkor most ez még így megy 10-12 napig. És akkor letelepülünk Lepsénybe, tornaterembe fogunk lakni. Általában az a legjobb, az utolsó években, vagy az utolsó időszakban már mindig, ha tudunk, tornatermet kérünk, mert 15, 20, 25 vagy 30 ember úgy fér el a legkönnyebben. Középen ugye elválasztjuk az egyik oldalon egy függönnyel, egy nagy függönnyel, az egyik oldalon laknak a hölgyek, ugye a másikon az urak, és tornatermekben ott általában olyan a kialakítás, hogy több zuhanybeállás van, több mellékhelység van, szóval akkor 20-25 ember kényelmesen elfér, kényelmesen tud élni. Földön alszunk, mindenki vagy hoz magával saját matracot, vagy hát nincs vagy, hoz magával matracot, és azt vagy a padlón alszik, de az már nagyon szerzetes lett.
Vagy függő ágyat.
Vagy függő, így van, függő ágyat és a bordás falak között kifeszíti, de arra még nem volt példa. És aztán... Először meg ugye ezt a Balatonnak a keleti medencéjét járjuk, és akkor utána Fonyód, Keszthely, és úgy ez lesz a vidék, amit most körbejárunk. Két okból, az egyik, hogy hát itt vannak legtöbben az emberek. Nyár, az a Balaton, akkor az
a vízpart,
az tele van, ez a júliusi időszak, ez nagyon-nagyon kedvez arra, mert a célunk, ugye a pádajárhának a célja, hogy elvigyük az emberek közé Krisnát, és ahol a legtöbb ember van, akkor ott tudjuk elérni őket a legkönnyebben. A másik, hogy ez a Krisna-völgyi búcsú előtt lesz, ugye két héttel, három héttel, ugye a búcsú az 21-én kezdődik, és akkor a Balatonpart, mivel már ilyen közel van Krisna-völgyhöz, akkor egy jó lehetőség, hogy a Krisna-völgyi búcsút is reklámozhassuk, hogy oké, itt most találkozhattatok Krisnával a hangformájában, mint a Hare Krishna Maha Mantra, de ha elmentek Krisna-völgybe, ott megláthatjátok Krisnát személyesen is. És ezért választottuk a Balaton környékét, a Balatonpartot, ezt a részt. És két hétig fog tartani. A konyha, az most ugyanúgy hagyományos ilyen kitelepült konyha lesz, nincs konyhakocsi, ugye két hét még mindig, hogy évente egy-két hétig csináljuk a pádájárhát, akkor az még nem, hogy mondjam, technikailag nem éri meg azt a befektetést, hogy arra vásároljunk és újra berendezzünk egy ilyen utánfutó konyhakocsit. Úgyhogy az azt jelenti, hogy egy csomagtartóba bepakoljuk a konyha felszerelést, aztán ott pedig egy sátor alatt kint az iskola udvaron, vagy ahogy a sportpálya szélén, ahol éppen ugye a szállásunk lesz, akkor felállítjuk a konyhasátrat, hogy legalább az eső ne essen.
És
benne.
Most is az alapanyagok azok a adományokból?
Általában most már vásároljuk, mert ugye mivel gyalog megyünk, a zöldséget elfogadni az még könnyű, de utána cipelni magaddal nagyon nehéz. Hogyha kapsz egy kis zsák, nincs az ökrös szekér, mert amikor kaptál valamit, felraktad az ökrös szekére két dinnye, akkor ez gyakran volt, hát idézőjelben probléma, bele nem haltunk, hogy dinnye szezonban a dinnyések akkor megkínáltak néhány dinnyével. És akkor először nagyon örülsz neki, amikor mész, itt van az irdatlan nagy dinnye, akkor várjuk, és akkor ott úgyis 20 perc múlva akkor ott a park szélén megállunk, megesszük a dinnyét, és akkor megettünk, nem tudom én, 3-7 kilós dinnyét 15-en, akkor már úgy éppen rendben olyan. Így. És akkor egy óra múlva megint kapsz két dinnyét, de azt hova nem tudod vinni, nincs hova rakni, és nem bírsz megenni még 2-7 kilós dinnyét, hiába vagyunk 15-en vagy 20-an, mert két órával ezelőtt már ettünk. 3-at, és akkor ez volt az első dinnye elfogadás után mindig az volt, hogy dinnyét ne fogadjunk el. Nagyon kedves felajánlás, úgy nagyon udvariasan, de hárítsátok el, mert nehéz cipelni, nehéz vinni. Szóval nem tudunk elfogadni, vagy nagyon könnyű, vagy kisméretű természetbeni adományokat tudunk csak elfogadni, mert nem tudjuk vinni magunkkal, nem tudjuk cipelni, nincs annyi kapacitásunk, hordán kapacitásunk. Ott már serpáknak is kéne, hogy jöjjenek velünk.
És most már ugye úgy van, hogy tehát városok között nem mentek, hanem specifikusan kijöttek a városba,
igen,
és ott elkezditek az éneklést.
Igen, amíg ilyen rövid időre megyünk, akkor nem... Volt egy tervünk, az idei tervünk az lett volna, hogy ökrös szekérrel föléleszük ezt a klasszikus hagyományt, és ökrös szekérrel elindulunk innen a budapesti templomból Krisna völgybe, és akkor körülbelül egy 2,5 hét alatt pont a búcsúra odaértünk volna, búcsú előtti héten odaértünk volna. De Krisna völgy most még jobban vagy beerősített, vagy ott fölpörgött ez az önellátás. És most van a nyári szezonban, igen, az aratás, a szénahordás, és a Krisna völgy nem tudott elengedni se ökröt, se ökör
idomárt,
se ökör hajcsát, vagy hajtót, vagy ökrészt, vagy nem tudom mi a szakkifejezés ennek a szakmának. Így, úgyhogy meg voltunk lőve, hogy ez bérelni nem akar, nem olyan, hogy a Hortobágyról akkor fölfogadunk egy pár ökröt, meg
pár
egy...
gyorsváltásba.
És akkor így, úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy hogyan lehetne ezt valahogy ki eszközölni, kimódolni, hogy akkor a Krisna völgyből már meg is volt a terv, van egy kis szekerük, egy ilyen kis, hát nem mondanám, hogy hintó, mert a hintó az a lovakhoz kötődik, de mondjuk egy ilyen kis ökrös hintó, amit át lehetett volna alakítani könnyen egy ilyen oltárra, egy kis templommá, ők lettek volna, vagy ő az lett volna az a templom szekér, és akkor Jagannath Baladev Subhadra Devi jöttek volna velünk. De valószínű nem imádkoztunk elég szépen vagy lelkesen, úgyhogy az Úr még nem tette meg ezt az elrendezést. De nem adjuk fel, ezt akartam mondani, valamikor. Most már elkezdünk
most már jövőre
terveket.
Jövőre is akar menni. És akkor
így van, most elkezdünk terveket szűrni, hogy hogyan tudnánk ezt megint elindítani, hogy ökrös szekérrel innen Budapestről lesétáljunk Krisna völgybe. Szóval most az van, hogy oda települünk először Lepsénybe, és akkor ott a környékbeli városokat, településeket fogjuk bejárni, Siófok, Balatonfüred, Almádi. És ez azt jelenti, hogy megreggelizünk, 9-kor elindulunk, megérkezünk Siófokra mondjuk 9:30, és akkor úgy elkezdünk harinámozni 9:30-10 körül, és akkor este 4-5-6 zenélünk, megyünk utcára,
és ott a csapat
zenélünk, éneklünk. Itt a budapesti templomnak van egy kis prédikáló csapat, amit Riuka Prabhu vezet, és akkor ez a prédikáló csapat lesz a magja a pádajátrának, illetve van most egy kis bakta programos csoport, az azt jelenti, hogy fiatal fiúk, akik most kóstolgatják a szerzetesi életet, szóval van egy ilyen kis szerzetesi, hát nem is tudom ezt minek hívják, ilyen nyílt nap, nyílt hét, vagy nyílt hónap, szóval van egy ilyen nyílt hét, ami nem egy hét, hanem egy kicsit hosszabb ide, amikor most belekóstolnak ebbe, ők jönnek. És aztán a budapesti templomnak a szankirtanosai, az egész templomnak, vagy az egész templom eljön csak két részletbe, az első héten a csoportnak az egyik fele, vagy a templom egyik fele, a másik héten a másik fele, és aztán a többiek a 2-3 napra tudnak jönni Egerből, Krisna völgyből, más városokból, attól függ, hogy hogyan engedi az idejük, az erejük, akkor csatlakoznak. Szóval ezt nem is tudjuk kiszámítani, hogy körülbelül. Úgy számoljuk, hogy 15 és 30 fő között lesz a létszám, az általános létszám, hogy melyik nap mennyien leszünk, azt nem tudjuk. 15-en vagyunk, az a csoportnak a magja, 15-en, 17-en. Mi megyünk végig, és aztán a többiek meg, ahogy éppen az idejük engedi, becsatlakoznak.
És ez krónika? Tehát akik nem tudnak részt venni, azok látnak belőle valamit?
Erre most nem esküszök, ezt Riugát kéne meginterjúvolni. Volt szó róla, hogy esetleg GoPro kamerával vesszük, és akkor lesz élő közvetítés. De ez akkor volt, amikor az ökrös szekér terv élt még, hogy akkor az ökrös szekérre rászereljük a kamerát, mert egy testkamerával is lehet venni a dolgokat, de amikor rajtad van egy kamera, és akkor így ugrálsz, akkor a nézőnek, meg így az agyra így ugrál, akkor agyrázkódást kap a néző a monitor előtt. Úgyhogy ezt még majd ki kell találnunk, hogy ilyen jellegű közvetítés lesz, de beszámolókat fogunk küldeni. Képes beszámolókat, biztos lesznek kis videófelvételek, amiket fogunk küldeni. A Zoli, Török Zoli biztos megcsinálja a odaadó híradó számára a kis beszámolóját, a beszámolót, úgyhogy mindenképpen lesznek képes, videós és szöveges beszámolók az eseményről.
Igen, azt láttam, hogy van Facebook oldal is, de hogyha valaki csatlakozni akar, hát itt a rádióadás alapján egy hétre még, akkor hol tud jelentkezni?
Fölhívhat engem a 20-as, még egy 20-as, 30-as, 693-as telefonon, ez a én telefonszámom, szóval ha szeretne csatlakozni, akkor tudunk egyeztetni, hogy éppen merre járunk, hol vagyunk. Úgy kell számolni, hogy az első héten akkor a Balatonnak akkor Lepsénybe fogunk lakni, és a Balatonnak a keleti medencéjét fogjuk látogatni, és aztán átköltözünk Kéthely nevű faluba, ez ott van Balaton keresztúr alatt, Marcali környékén, és utána pedig, már el is felejtettem, hova oda, Keszthely mellé egy kis településre fogunk költözni, és akkor meg azt az észak-nyugati részt fogjuk bejárni.
Hát akkor elmúlt a idő. Hát nagyon sok sikert kívánok.
Köszönöm. Mindenképpen jó lesz. Mindenképpen az lesz.
Sok,
izgalmas
sok
lesz,
jó lesz. Sok érdeklődő embert kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
És köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak. Viszont hallásra, Bóranda.
Arra Krisna.
Yeah.